van, szeretett ünneplő testvéreim, bizonyára felfigyeltek arra, hogy a húsvét ünnepének az alaphangulata az öröm, örömre, örvendezésre hívnak, szólítanak az énekeink, de a zsoltár és az Alleluja is. És valóban méltó örvendezni, hiszen Krisztus föltámadt a halálból, és ez a mi keresztény életünk számára a legfontosabb üzenet, hiszen Pál apostol a korintusiakhoz írt levelében, az első levélben olyan markánsan és megcáfolhatatlan módon fogalmaz, ha Krisztus nem támadt volna föl, hiába való a mi hitünk. Föltámadt, nem hiába való a hitünk, hanem éppen Krisztus föltámadásában nyert értelmet. Én ma este, húsvét második vasárnapján, négy kérdést szeretnék elmélkedésemben röviden megválaszolni. És azért választottam ezt a négy kérdést, mert úgy érzem, hogy a szempontjából igenis fontos kérdések. Az első kérdés így hangzik, tudta-e előre Jézus azt, hogy meghal és föltámad? Tudta-e előre Jézus, hogy meghal és föltámad? Most ha előveszik az evangéliumokat, akkor ott látjuk, hogy Máté, Márk és Lukács, a három szinoptikus evangélista megörökítette a Fülöp cezáreai jelenetet. Ez az a híres jelenet, amikor Jézus fölteszi a kérdést tanítványainak, kinek tartják az emberek az emberfiát. De miután tanítványok elmondták a közszájon forgó válaszokat, akkor Jézus személyesre fordítja a dolgot, hát ti mit mondtok, kinek tart, mit mondotok, ki vagyok én. És akkor a többiek nevében Simon Péter válaszol, te vagy Krisztus az élő Isten fia. De ha tovább olvassuk ezt a jelenetet, akkor nagyon fontos felfigyelnünk arra, és mind a három evangélista megjegyzi ezt, ettől fogva erre kezdte őket oktatni, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, a vérnek, a főpapok és az írástudók elvetik, megölik, de harmadnapra föltámad. Tehát valójában nyilvános működésének az elején vagyunk a Fülöp cezáreai jelenetben, amikor Jézus már világosan megmondja tanítványainak, hogy megölik és föltámad. Tehát ha elővesszük a János evangéliumot és azt kezdjük lapozni, akkor a kánai mennyegzőn történt kijelentésétől kezdve, amikor azt mondja Jézus Szuzanyának, hogy még nem jött el az én órám, attól kezdve figyelmesek lehetünk arra, hogy újra és újra visszatér ez a motivum, hogy nem tudták elfogni, mert nem jött el az ő órája, ember így még nem beszélt, mert nem jött el az ő órája, és az olajfák hegyén azt mondja a tanítványainak, menjetek el, menjünk, keljetek föl, eljött az óra, itt az óra. És világosan látszik a Szent János teológiájában, hogy Jézus határozott léptekkel menetel az ő órája fele, mely óra nem más, mint a nagypénteki kereszthalál, és annak végső beteljesült állomása a föltámadás. Tehát Jézusnak az életében nem egy országúti baleset történt, nem véletlenül került olyan társaságba, került olyan bűnbe, idézőjelben használva a szót, aminek az lett a következménye, hogy keresztre feszítették. Ő a keresztre feszítésért lett emberré. Azért jött közénk, hogy az Atya akaratából, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, az Atya akaratából halálra menjen, meghaljon értünk, ezzel bizonyítsa Istennek és az ő személyes szeretetét, utána pedig következik a föltámadás annak bizonyságaként, hogy Isten kezében volt az egész ügynek a levezetése. Hiszen világosan elmondják az apostolok, hogy Isten föltámasztotta Krisztust a halálból. Az első kérdésünket, tehát a válasz egyértelmű, tudta Jézus. Tudta, hogy meg kell halnia, és ezt tudva, tudatosan vállalta, értünk a kereszthalált. A második kérdés, amit fölteszek, az így hangzik, az apostoloknak mi bizonyította a föltámadást, hiszen jól tudjuk az evangéliumi híradásokból, hogy ők voltak a leghitetlenebbek. Ők voltak azok, akik nem akarták elhinni, hogy ilyen létezik, hiszen látták, hogy viszi a keresztét, látták a Golgotán meghalni, látták, hogy eltemették, ők mindent láttak, de volt két dolog, ami mindenképpen meggyőzte őket. Az egyik az üres sír, és a sírban látottak, ugye János leírja a gyógylepelnek a tényét, ami csak úgy ott volt, a fejénél jegyzi meg, de nem úgy voltak otthagyva a gyógysleplek, mintha ott sírrablás történt volna, hanem valami olyan formában, ami egyértelműen meggyőzte őket, hogy itt föltámadásról beszélünk, és ezt követte a második tény, a találkozások sorozata. 11 találkozást örökítenek meg az evangéliumok, de ha hozzátesszük azt, amit az első korintusi levél 15. fejezetében Pál apostol is elmond, akkor még többről van szó. Ezek a találkozások meggyőzték arról őket, hogy Krisztus él. Mi vele ettünk és ittünk, miután föltámadta a halálból, mondja Péter. De sír, a föltámadottal való találkozások egyértelművé tették számukra a föltámadásnak a tényét. A harmadik kérdés, hogy mit jelentett a föltámadás Jézus számára? Legelőször jelentette, amiről tegnap is beszéltem, az ő hagyatékának, az ő az evangéliumban foglalt tanításának a hitelét. Attól kezdve nem egy embernek az okoskodása, nem egy embernek a filozófiája, nem egy embernek a szép életelveit foglalják magukba az evangéliumok, hanem attól kezdve, hogy ő föltámadt, és ebből egyértelműen bizonyított, hogy ő a második isteni személy, ettől kezdve isteni tanításról beszélünk. Istennek az tanításáról az örömhír, az isteni tanítása mi számunkra. Másodszor jelentette a teljes győzelmet a bűn felett, hiszen a bűnért kellett közénk jönnie, engesztelnie az atyát, és az ő kereszthalálával és föltámadásával teljes győzelmet aratott a bűn fölött. Harmadszor teljes győzelmet a halál fölött, halál hol a te fullánkod, hiszen a bűn zsúgya volt a halál, az ő föltámadásával Krisztus bizonyította, hogy valóban az életnek az ura. Én vagyok a föltámadás és az élet, mondta Mártának Lázár föltámasztása után, és itt most bizonyította is. És negyedszer föltámadásával valójában elindult örök jelenléte a világban. El addig Jézus mindig ott volt, ahol fizikailag tartózkodott. De ezután már szó szerint igaz, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, bárhol a világon, ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, köztetek vagyok. Tehát Jézusnak a jelenléte, örök jelenlétének a kezdetét is jelenti a föltámadás. És a negyedik kérdés, bár az eddigiek is mindenik fontos volt a mi számunkra, de valójában én a legfontosabbnak mégiscsak a negyedik kérdésre adandó választ tartom, értékelem, Lehet, ha tévedek, de aligha gondolom. A kérdés így hangzik, amelyet meg kell válaszolnunk, hogy mit jelent Jézus föltámadása a mi számunkra. Ez elevenbe vágó kérdés mindenképpen, hiszen ahogy már mondtam az elején, azt mondta Pál apostol, a Krisztus nem támad föl, semmi sem ér a hitetek. Föltámadása nélkül nincs bűnbocsánat. Föltámadása nélkül nincs értelme se a jó tetteknek, se a rossz cselekedeteknek. Ha Krisztus nem támad volna föl, és ennek következményeként nem jönne vissza, ahogy ő ígérte, ítélni élőket és holtakat, akkor nyugodtan egymásnak eshetnénk, akkor nyugodtan elvehetnénk egymás szellemi és fizikai javait, akkor nyugodtan kizsákmányolhatnunk egymást, akkor nyugodtan halomra gyilkolhatnunk egymást, bármit megtehetnénk egymással, mert hát úgymond szabadok vagyunk, azt teszünk, amit akarunk. De éppen Krisztus föltámadása jelenti azt, hogy ez nem így van, hogy életünk számunkért lét, minden gondolatunkért, minden cselekedetünkért felelősek vagyunk és felelősséggel tartozunk. És még egy nagyon fontos dolgot jelent Krisztus föltámadása, és ezt engedjék meg, hogy egy hasonlattal próbáljam érzékeltetni. Ugyanis minden hasonlat sántít, de azért valamit megsejtett a lényegből. Olvastam egy árverésről, ahol sok mindenféle dolgot kitettek, amit jöttek az emberek, és az árverés szabályai szerint megvásároltak. És egyszer csak kikiáltásra került egy ütött, kopott, repett hegedű. A kikiáltó 150 dollárral kezdte, de senki sem mondott semmit, akkor lejött 100-ra, ekkor is néma csend volt, aztán lejött 50-re, akkor is néma csend volt, aztán lejött 25-re, és senki sem akart adni semmit a kopott hegedűért. Akkor a leírás szerint onnan valahol a hátsó sorokból fölállt egy öreg bácsi, őszhajú, válidérőhajú emberke, előjött, kivette a kikiáltónak a kezéből a hegedűt, fölhangolta, belehallgatott, és elkezdett egyszer csak muzsikálni rajta. Egy csodaszép és közismert melódiát játszott. Az emberek elbűvölten hallgatták, és utána pedig, amikor letette a hegedűt, akkor egy fergeteges tapssal köszönték meg. És kapva az alkalmon a kikiáltó elkiáltotta magát, hogy 1500 dollár a hegedűnek az ára. És elkezdtek a kezek magasba lendülni, és végül is a hegedű 3 millió dollárért kelt el. Amikor, aki 3 millió dollárt ígért, és magához vette a hegedűt, és leült a padba, döbben csendben valaki azt kérdezte, hogy mi változtatta meg a hegedűnek az értékét. Az emberek gondolkodtak, és ugyanabban a csendben valaki szinte suttogva mondta, de mindenki hallotta, a mester érintése. Krisztusban szeretett ünneplő testvéreim, mit jelent Jézus föltámadása a mi számunkra? Ugyanazt, amit a mester érintése jelentett a hegedű számára. Jézus föltámadásában a mi életünk felértékelődött. Akármilyen kikiáltási ára volt a mi életünknek, Krisztus a legnagyobb árat adta érte. Örök életre hivatott életté lépett elé, ami törékeny, sokszor két számjeggyel leírható földi életünk. De ezért a húsvét arra szólít bennünket, hogy ne dobjuk oda olcsón, ennek a világnak. Ér annyit, amit életünk, annak adjuk, és csak annak, aki szenvedésével, kereszthalálával és föltámadásával felértékelte. A legértékesebb valamivé tette, örök életté tette a mi életünket. És húsvétot ünnepelni, testvérek, ezt jelenti. Átöbbenni arra, hogy felértékelt életet élünk. Mert a Mester, Jézus Krisztus kezébe vette az életünket. És ha ezt én tudatosítom, akkor egészen biztos, hogy nem ott fogom folytatni az életemet, ahol két napja abba hagytam. Ha meg nem fogtam föl, akkor ugyanott fogom folytatni. Életünket Krisztus felértékelte az ő föltámadásával. És ezt köszönjük meg neki, háláljuk meg neki azzal, hogy ennek tudatában térünk vissza a hétköznapokba, mert tudatában, tudatosan éljük mától napjainkat Isten dicsőségére. Amen.